Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a negyedik Zsoltárunkat énekeljük. A negyedik Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Én igazságomnak, Istene, hallgasd meg én kiáltásom. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 164. dicséretünket lapozzuk föl, énekeljük mindhárom versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk az igét, Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele 4. részéből, a 17. verstől a 27. versig. Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele 4. részében, a 17. verstől a 27. versig terjedő szakasz így szól hozzánk. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekvésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok úgy, mint az igazsága Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük, hogy imádattal állhatunk meg előtte, de mai napon is. Imádunk téged, aki Szent Isten vagy, aki mindenek fölött állsz, aki mindeneket teremtettél és mindeneket gondozó kezedben tartasz, aki nekünk, bűnös embereknek megváltót küldtél fiat személyébe, hogy el ne vesszünk a halálban, hanem örök életünk lehessen általa, a belévetett hit által. Köszönjük néked azt, hogy Szent Lelked által munkálkodsz a szíveinkben, hogy higgyünk a fiúban, a Krisztusunkban, és őt kövessük egész életünkben. Elhagyjuk mindazokat a rossz dolgokat, amik utálatosak a te szemeidbe. És megtanuljuk mindazokat a dolgokat, amelyeket te szentnek mondasz, tisztának és igaznak minősítesz. Segíts bennünket, hogy levetkezhessük a régi embert, és felöltözhessük az újat. És lehessünk olyanok, mint a te áldott fiad, az Úr Jézus Krisztus egyre inkább. Kérünk téged, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem vagyunk méltók ahhoz a névhez, amit viselünk, a Krisztus nevéhez. Bocsáss meg, amikor az elmúlt héten is gondolatainkban, fantáziánkban, szavainkban, cselekedeteinkben nem azt tettük, ami helyes lett volna. És régi emberként, megromlott hitetlen emberként viselkedtünk. Köszönjük néked, hogy kész van számunkra a kegyelem. Fiad véréért megbocsátasz nekünk. És köszönjük néked, hogy újra kezdhetjük erőfeszítéseinket. És szeretnénk most is megújulni, megerősödni abban, hogy odaszálljuk néked magunkat, atyánk, hogy hű fiaid, hű leányaid lehessünk, hogy jobban és jobban hasonlítsunk a te egyszülöttedre, Jézusra. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket a mai istentiszteleten is hitáltal, és add, hogy új elszánással, örömmel, békességgel tudjunk indulni az előttünk lévő útra. Kérünk téged, áld meg istentiszteletünket, szentelj meg minket jelenléteddel. Kegyelmedből hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, íge hirdetésre készülve a 151. dicséretünket énekeljük. 151. Uram Isten, siess minket megsegíteni! Isten tiszteletünk alapígéjét, a negyedik Zsoltárt hallgassátok meg, helyeteket elfoglalva figyelemmel. Tehát a Zsoltárok könyvéből a negyedik Zsoltár szól hozzánk. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szeretitek a hiába valóságot? Keresitek a hazugságot? Szela. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Szela. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint mikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és azonnal elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Már múlt vasárnap is Dávid imádsága volt előttünk, most is Dávid imádsága van előttünk, és még így lesz egy darabig, ha Isten éltet bennünket. Ezt az imádságot a neginótra írta. A neginót az egy valamiféle hangszer volt. A nagan héber igéből származik a neve, ami azt jelenti, hogy ütés, vagy hang. Tehát valamiféle hangszer volt ez, amit talán ütöttek, vagy valamiféle hangot adott ki magából. Szóval itt nem csak egy énekelt, hanem egy zenével kísért imádságról van szó. A Zsoltárt, ahogy olvassuk, három részre tudjuk felosztani. Az eleje, az első verse, illetve a 7., 8., 9. verse Dávidnak a személyes imádság, amiben Istent megszólítja, de a két rész, mint egy keret, ez egy középső részt, amiben az ellenségeihez szól, és mint egy prédikál nekik. Nézzük most először az imádságnak a kezdetét. Dávid imádkozik, és a szavaiból kiderül, hogy milyen képe van Istenről. Hogyan gondolkozik is, milyen az ő Istene, aki ez imádkozik. Azt mondja neki, igazságomnak Istene. Igazságomnak Istene. Amikor így szólítja Istent, akkor azt fejezi ki, hogy Isten az, aki az ő védelmezője, aki az ellenségei támadása közepette, őt oltalmába veszi, bár az emberek elítélik őt, de Isten maga az ő ártatlanságát igazolja, rágalmazzák és rombolják az ő méltóságát, de Isten tudja, hogy ő kicsoda, és milyen, és hogyan él, és ő az, aki megvédi őt, megoltalmazza őt, pártfogásába veszi őt. Igazságomnak Istene, az én védelmezőm. Aztán azt is mondja, hogy mikor kiáltok, hallgass meg, vagy más fordítás szerint válaszolj nekem. Ezt még egyszer megismétli egyébként az első versben, kétszer is elhangzik, ami jelzi azt, hogy Dávidnak az Istene az egy halló és válaszoló Isten. Hall és válaszol. Dávid Istene, hogy így mondjam, nem csak pártfogásába veszi az ő felkentjét, hanem amikor megkeresi őt, akkor imádságban, akkor meghallgatja őt, eljut a kiáltás az ő fülébe, és válaszol az ő felkentjének. Nem néma, és nem süket, hanem olyan személy, aki hall és válaszol, akivel Dávid ilyen személyes kapcsolatban van. Emlékeztek talán Illés történetére, amikor a Kármelhegy tetején bajlódott a bálványpapokkal, akik ott kiabáltak Baálnak, illetve az Astarténak, hogy adjon tüzet az oltárukra, és reggeltől estig ott ugrabugráltak az oltár körül, transzba esve, vagdosták ott magukat, és se szó, se felelet. Nem történt semmi. Mert az ő isteneik nem létező istenek. Olyan istenek, akikkel nem lehet beszélni, akik nem hallanak a fülükkel, akik nem válaszolnak semmit, mert nincs kezük, nincs hatalmuk, amik semmik, hiába valóságok, ürességek. Dávid istene nem ilyen isten. Ő az a személy, aki hall, és aki válaszol az őt megkereső embernek. Különösképpen is, hogyha az az ő felkentje, mint Dávid. Ezek után Dávid azt mondja, felidézve a múlt tapasztalatait, szorultságomban tág teret adtál nekem. Vagyis korábban megtapasztaltam már, Istenem, hogy amikor szorult helyzetbe kerültem, amikor úgy mindenhonnan falak vettek körül engem, akkor hozzád kiáltottam, és te onnan kiszabadítottál engem, és egy tágas teret nyitottál előttem. Vagyis te voltál az én szabadító Istenem. Megszabadítottál a sötét helyzetből, amikor olyan ijesztő lett minden, amikor tényleg falak vettek körül, és tehetetlennek éreztem magam. Kiáltottam, és egyszer csak kitágult a látóhatár, mert segítettél rajtam, és megszabadítottál, és eltűnt ez a nyomasztó érzés, mély levegőt vehettem, volt mozgásterem, levegőm, jövőm, távlataim, szabad lettem. Amikor egyébként Dávid ezt mondja, hogy szorultságomban tágas teret adtál, akkor a közel-keleti nomád pásztoroknak az érzését fogalmazta meg, mert ők voltak azok, akik vezették a juhaikat, és akkor olykor bejutottak ilyen szűk sziklák közé, ahol szinte az ember az égből csak egy csíkot lát maga fölött, és mindenhonnan a falak veszik körül, és elég félelmetes ott menni. De aztán ezek a pásztorok ugye egyszer csak kijutottak a szurdokból, és egyszer csak úgy kitágult előttük a táj. Ugye napokban kezdtem olvasni Finta Sándornak, ennek a világhírű magyar szobrászművésznek az életrajzát, és azt írja benne, hogy amikor ő gyerek volt, itt volt az Alföldön, és az édesapja elvitte kisgyerekként a számadó juhász rokonukhoz, hogy ott legyen, hosszú ideig ott dolgozom, mert nem akart iskolába járni. És azt mondja, amikor kim voltam, megérkeztünk a rokonunkhoz, a számadó juhászhoz, és ott álltam a puszta közepén, és körülnéztem. És azt mondja, hogy láttam a távolban a legelésző nyájakat, amott teheneket látok, emitt lovakat látok nyargalászni, ott egy gémeskút leírja, nem is tudom visszaadni nektek, olyan legszívesebben felolvasnám, de nagyjából aki itt él az Alföldön, el tudja ezt képzelni, hogy úgy kitágult előtte a táj. És leírja a reggeli ködöket, hogy amikor hajnalban fölkeltek, akkor hogy milyen volt a táj, akkor milyen volt, amikor ment le a nap. Gyönyörű leírások egyébként. Szóval ez a pásztor embereknek ez a tapasztalata, hogy nem vagyunk így beszorítva valahova, hanem így kitágul minden. És van levegő, és van távlat, és van mozgástér, és föl lehet ülni a lóra, és lehet nyargalni össze-vissza. Szóval Dávid azt mondja, hogy én ezt Istentől kaptam. Istenem az én védelmezőm, akihez szólok, és meghallgat engem, és válaszol nekem. Isten az, aki engem nagyon sokszor már kihozott a szorult helyzetekből, és tágas teret adott nekem, mert megszabadított engem a keserves helyzetből, és aztán azt mondja neki, hogy te voltál az én kegyelmes Istenem. Ez a negyedik dolog, hogy kegyelmesnek tartja Istenét. Olyas valakinek, aki nem azért hozta ki őt a szorult helyzetéből a tágas térre, mert megérdemelte volna, vagy kiérdemelte volna, hanem azért, mert kegyelmes Isten, aki nem a bűnei szerint bánik egy benne bízó emberrel, hanem az ő irgalma, az ő szeretete dirigálja magatartását. Te kegyelmes voltál hozzám, és nem a bűneim szerint bántál velem, hanem a te irgalmad szerint, a te megbocsátásod szerint, a te jóságod szerint, és azt éreztetted velem a szabadításodban is. Látjátok, Dávidnak milyen istene van? A védelmezője, a meghallgató, választadó, a szabadító, az irgalmas, a könyörülő Isten. És olyan csodálatos, hogyha most így azt nézzük, hogy Dávidnak milyen istene volt, hát eszünkbe kell, hogy jusson az Úr Jézus erről az Istenről, hiszen Istent mi ő benne ismerhetjük meg. És a mi Istenünk itt van Jézusban, és nem ugyanilyen. A keresztjének istene. Ugyanaz, mint a zsidó ember istene. Az Ószövetség istene, mint az Újszövetség istene. Egy és ugyanaz. Mi is ilyennek ismerjük Jézusban az Istent. Ő a mi pártfogónk. Ki véd, oltalmazónk, amikor támadnak minket sátáni emberi erők, akihez kiálthatunk, mert tudjuk mi is, hogy meghallgat minket, úgy, ahogy Jézus meghallgatta, amikor vak Bartimeus kiabált neki, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És válaszolt neki, jöjj hozzátok ide, vezessétek ide, és meggyógyítja azt az embert. Ő a mi meghallgató és választ adó Istenünk, ő a mi szabadító Istenünk. Jézus hogy szabadított meg embereket a szorult helyzetből, és nyitotta ki előttük a teret. Nekünk is Jézus a szabadító Istenünk, és kegyelmes Isten. Hát Jézusnál kegyelmesebbnek már kit tarthatunk. Ő maga az, aki életét adta a kereszten azért, hogy egyáltalán irgalmasságot kaphassunk, és gyakorolhassa velünk szembe. De gyakorolja is. Hát Isten bennünk is azt munkálja, testvérek, hogy őt ilyennek lássuk. Jézus Krisztuson keresztül ilyennek lássuk a mi Istenünket. És így szóljunk hozzá, így emeljük föl hozzá az imádságainkat, reggel, délben, napközben, akárhol vagyunk. Ő a mi védelmezőnk, a minket meghallgató és válaszoló, a minket megszabadító, irgalmas, kegyelmes Istenünk, hozzá imádkozhatunk mi is, bármilyen helyzetből. Ezek után következik a második tétele ennek a Zsoltárnak, amikor Dávid igét hirdet. Mint egy 3-tól 6. versig megszólítja az ellenfeleit. Az Isten előtt áll, és aztán kilép az ellenségei elé. Spurgeon azt mondja, ima kamrájából kilép a harctérre. És olyan bátran szólítja meg az őrá támadó ellenségeit. Nem tudjuk, kik voltak ezek éppen akkor, de tudjuk, hogy Dávidnak egész életében volt sok ellensége. Ilyen ember, olyan ember. Itt azt tudjuk meg az ellenségekről, hogy nagy emberek. Azt mondja neki, emberek fiai. Böné is. Ez az Egyiptomban és Babilonban is így nevezték a befolyásos embereket, a nagy embereket. Nem általában az embereket szólítja meg Dávid, hanem kifejezetten a tekintélyes embereket, a nagy embereket, a befolyásos embereket. Tekintélyes emberek, nagy emberek, ők támadták Dávidot. Általában az ilyenektől megijed az ember, de Dávid miután Istenhez szólt, utána odalép eléjük, és már nem fél tőlük. Bátor. Bátran beszél hozzájuk. És kérdéseket intéz hozzájuk. Azt mondja nekik, meddig tapossátok még sárba becsületemet? Mocskoljátok tisztességemet? Meddig koholtok mindenféle rágalmat és hazugságot ellenem? Meddig szeretitek az alaptalan vádakat csiholni ellenem? Meddig támadtok engem? Valaki így fordítja le, hogy meddig mocskoljátok tisztességem, meddig tapossátok sárba méltóságom, meddig szeretitek a hazugságot és terjesztitek rágalmaitokat. Elég kemény kérdések ezekhez a nagy emberekhez, és itt egy szelába is beleütközünk mindjárt itt az elején, vagyis egy gondolkodási szüneten. Gondolkodjatok el ezeken a kérdéseteken, hogy ez meddig akarjátok ezt csinálni mégis? Mondja Isten felkent királya a rátámadó ellenségeknek. És azután, mint egy kiózanítólag közli velük, hogy engem az Úr választott ki. Tudjátok, ki ellen támadtok? Az ellen, akit az Úr kiválasztott. Ő tett engem királyá. Ő az, aki kegyeltjévé választott, aki kedves fiává, kedves gyermekévé, kedvesévé, így is lehetne fordítani a hesed szót, választott engem, és ti ellenem törtök? Nem is ellenem törtök, hanem az ellen, aki engem királlyá kent. Kiválasztott, hogy legyek a ti királyotok, és most velem szembe ellenségeskedtek, akkor vele szembe fordultok, vele szembe vagytok ellenségesek. Meggondoltátok ti ezt? De Dávid nem azt mondja, hogy én milyen nagy ember vagyok, és akkor ti meg itt ellenem támadtok, hanem engem ő tett királlyá, és ti ellenem támadtok. Akkor az azt jelenti, hogy ellene támadtok. Meggondoltátok ti ezt a dolgot? És aztán egy nagyon komoly intés fűz ehhez. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel az ágyasházatokban, és csillapodjatok. Azt mondja Dávid ezeknek a nagy embereknek, hogy oké, haragudjatok, csak haragudjatok, morgolódjatok, de ne vétkezzetek. Rendben van, hogy velem elégedetlenkedtek, zúgolódtok, akár van, aki úgy fordítja, hogy remegtek a dűtől ellenem, de ne fajuljon ez a dolog tetlegességé, ne forduljon valami konkrét merényletbe, gyilkosságba. Ne menjetek túl messzire ezen az úton. És hogy ne menjetek túl messzire, beszéljetek a szívetekkel. Azt mondja, gondolkodjatok el. Beszéljetek a szívetekkel, gondolkodjatok el. Hol? Az ágyasházatokban, ma úgy mondanánk a hálószobátokban, ahol magatokban vagytok, egyedül vagytok. Gondolkodjatok el, és csillapodjatok le az indulatotok. Ne engedjétek, hogy az indulataitok vezéreljenek benneteket az ellenem való támadásotokban. Csöndesedjetek el. És azt mondja, hogy ahelyett, amit csináltok, csináljatok valami mást. Az igazságnak áldozatával áldozatok, és bízzatok az Úrban. Ellenem való morgás helyett forduljatok ahhoz, aki felkent engem. És imádjátok őt, és bízzatok benne. És itt Calvin mutat rá arra, hogy valószínű ezek a Dávid ellenségei, ezek zsidók voltak, akik bemutatták az igazságnak áldozatait Istennek, csak éppen a szívük nem volt benne. És mondja nekik Dávid, akkor csak mutassátok be az áldozatokat Istennek továbbra is, de úgy, hogy közben bíztok abban, akinek áldoztok. Hogy hit van bennetek, hogy teljes bizalom, odaadáson és igaz kegyességet gyakoroljatok, ahelyett, hogy itt engem gyepáltok, akit az Isten tett ebbe a pozícióba. Ahogy így gondolkozunk ezen a prédikáción, vagy szózaton, amit Dávid intéz az ellenségeihez, és mint egy megtérésre buzdítja őket, hogy a hozzávaló viszonyukon alapvetően változtassanak, megint eszünkbe jut testvérek Dávid fia. Mert ha úgy elgondolkozunk ezen, olyan, mintha Jézus beszélne tulajdonképpen az ellenségeihez. Nem is Dávid elsősorban ő, de tulajdonképpen Dávid fia beszél az ő ellenségeihez, vagyis hozzánk. Mert sajnos, ugye mindnyájan, lehet, hogy most már nem, de régebben Jézus ellenségeinek közé számítottunk. Lehet, hogy még van, aki most is. Akik ellene vagyunk a Jézusnak. Ellene vagyunk az ő halálának, ellene vagyunk az ő igéinek, ellene vagyunk az ő evangéliumának, ellene vagyunk az ő tanításának. Hát helyette magunkat ajnározzuk, és magunkat tartjuk, nem tudom kinek. Akkor szól Jézus az ellenségeihez. És nekünk is ugyanaz szól Jézus szájából, mint egy Dávid szájából szólt az ő ellen. Azt mondja, hogy meddig? Hát meddig? Kérdezi Jézus. Meddig akartok még ellenem? Meddig tartotok ki ebben a morgolódásba, zúgolódásba? Meddig vagytok még ellenségesek irányomba? Tényleg, meddig? Meddig lehet ezt csinálni, hogy valaki az evangéliumot elveti, hogy valaki Jézusra nem hallgat, hogy nem veszi komolyan ezt az egészet, sőt, meddig, kérdezi Jézus az ellenségeitől. És aztán utána mondja neki, nekünk is, az ő ellenségeinek, hogy hát tudjátok meg, Fontoljátok meg az eszetekkel, de tudjátok, hogy engem kedveltjévé választott az Úr, és mindig meghallgat, amikor hozzá kiáltok. Rám támadtok? Aki azt mondja, a példabeszédek könyve 8. részében olvassuk a bölcsesség, aki maga Jézus, így mondja, hogy engem az ő útainak a kezdetéül szerzett. Én már akkor előtte játszottam, az Isten előtt játszottam, amikor még nem volt ég és föld, és semmi nem volt. Én már ott voltam, mielőtt a mélységek és a magasságok keletkeztek volna. És az a Jézus szól hozzánk, aki fölött az Atya elmondta többször, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez az a valaki, akiről Ézsaiás azt mondta, hogy Isten azt mondja neki, hogy mivel kedves vagy a szememben, és én szeretlek téged, és gyönyörködöm benned, ezért népeket adok éretted. Értitek, hogy hát az ellen támadunk, akit az Atya kent föl a mindenség királyává? Hát tudjátok meg, hogy én az Atyának, az Úrnak a kedveltje vagyok. És most haragudjatok rám, mondja tovább Jézus nekünk, az ellenségeinek. Haragudjatok rám, de ne vétkezzetek. Lehet engem úgy kezelni, ahogy. De ne jussatok el odáig, hogy végképp egy utolsó döntéssel eltaszítotok magatoktól, hanem ne jussatok el eddig a pontig. Inkább menjetek be az ágyas házatokba, menjetek be a hálószobátokba, legyetek egyes egyedül. Ne függjetek másoktól, mert amikor az ember mások között van, akkor ott hajlamos arra, hogy velük együtt sodródjon. De itt egy mélységesen, személyes dologról van szó. Menj be a magányodba. És ne azért, hogy aludjál, hanem azért menjél be, hogy gondold át a hozzám való viszonyodat. Csöndesedj el. Ne az indulat vezérelje. Ne mások hatása alatt legyél. Menj be a hálószobádba, és gondold át a hozzám való viszonyodat, mondja Jézus az ő ellenségeinek. És tanácsot is ad, hogy mit csináljunk akkor, ha ezt tesszük, jussunk el oda, hogy igazságnak áldozatával áldoztok, és bízzatok az Úrban. Eljutunk oda, hogy megtérünk hozzá. És igazán az őt a szívünkbe fogadjuk, és neki adjuk a szívünket és az egész életünket. Hogy kimondjuk neki imádságba, hogy lehet, hogy eddig ellened voltunk, bocsáss meg. De mostantól nem ellened, veled akarunk lenni. Te vagy a megváltónk, te vagy a világ felkent királya. Előtted akarunk hódolni, és neked akarunk engedelmeskedni. Értitek, hogy Dávid prédikál az ellen, de igazából Jézus prédikál az ellenségeinek, és hívja őket a vele való megbékélésre, amire van lehetőségük. Hiszen mi már még jobban tudjuk, hogy Jézus halt meg a kereszten, és ő támad fel. És azért hív minket, mert megbocsátón vár bennünket, nem azért hív, hogy aztán jól a fejünkre vágjon, és aztán a pokolba küldjön, hanem azért hív, hogy megbocsásson, és új életet adjon nekünk. Szeret bennünket. Ez ennek a Zsoltárnak a második fő része, aminek a szavait mindnyájan jól tesszük, hogyha Jézus szájából halljuk, és magunkra vonatkoztatjuk. És mint egy az Úr Jézus személyes hívásaként értékeljük, amit megint most is itt is a szívünknek intéz, térjünk vissza hozzá. De így érkezünk a Zsoltár harmadik részéhez, ahol Dávid újra imádkozik. Most az ellenségei felől Istenhez emeli az arcát. És megint elkezd könyörögni. És azt mondja a 7. versben az Úrnak, sokan körülöttem azt kérdezgetik, kicsoda láttat velünk jót? És tekingetnek jobbra-balra. Sorsukkal elégedetlenek, morognak, semmi nem jó nekik, senki nem jó nekik, semmivel nem tudnak megelégedni, semminek nem tudnak örülni, állandóan csak panaszkodnak. Még azt se veszik észre azt a jót, amit kapnak. Nem hálásak. Nem észlelik, hogy Isten irgalmasan fordul feléjük is. Azt se érzékelik, amikor emberek jót tesznek velük. Semmi nem jó nekik. És azt kérdezgetik, kicsoda tesz velünk jót? Kitől várhatunk valami jót? És nézegetnek maguk körül. És aki jön, hogy majd megígéri nekik, hogy jót tesznek, majd én jót teszek nektek, annak rögtön beadják a derekukat, és azt rögtön pártfogásába veszik. De nézzétek, Dávid azt mondja, hogy sokan ezt kérdezgetik. És én mit mondok? Én nem kérdezgetem ezt, hanem én egyet mondok. Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram! Hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram! Azt mondja, hogy Isten, fordulj felénk a te kegyelmeddel, a te jóságoddal, a te szereteteddel. Ez az Isten arcának a világossága Dávidnál, és az egész Ószövetségben. Az Ároni áldásban is azt mondja Isten, hogy így tegyék a papok az én nevemet Izrael fiaira. Fordítsa feléd az orcáját, ragyogtassa rejád az ő orcáját. Világosítsa meg rajtad az ő orcáját. Isten, forduljon feléd, azt jelenti, hogy forduljon feléd az ő kegyelmével, az ő szeretetével. Fordulj felénk a te szereteted, de ne csak felé, minnyájunk felé, mondja Dávid. Mert kicsoda hoz ránk jót? Hát te, amikor szeretettel fordulsz felénk. Amikor érezzük, nem csak tudjuk, hanem érezzük is, hogy szeretsz bennünket. Fordulj felénk úgy, mint egy, azt mondja, hozd fel reánk, mint amikor a nap jön fel, hogy a szívünkbe éreztesd ezt a te jóságodat, a te irántunk való mélységes szeretetedet, hogy ne csak elméletileg, intellektuálisan tudjuk, hanem érezzük is, hogy szeretsz minket. Hozd fel reánk arcodnak világosságát, Úram. Éreztesd velünk a te szeretetedet, és akkor, ha ez megtörténik, miért? Miért hoz reánk? Mert ha megtörténik, akkor nagyobb örömet adsz a szívembe, mondja Dávid, mint azokénak a szívébe adsz, akiknek sok a búzájuk és boruk. Vannak emberek körülöttem, akiknek nagyon sok a búzájuk és a boruk, akik nagyon gazdagok anyagilag, és örülnek neki, rendben van, örüljenek, de nekem nagyobb örömet ad az, hogy a te szeretetedet bírom, mint ami nekik van. Nagyobb örömet adsz a szívembe így, ha szereteted rá, mint azoknak az öröme, akik örülnek az anyagi javaiknak. Hát egy csodálatos dolog ez, testvérek, és oda kanyarodik aztán, hogy nem csak, hogy örömöt adsz, hanem békességbe fekszem le, az utolsó vers a Zsoltárba, békességbe azonnal elalszom, mert te adsz nekem, ha egyedül vagyok, akkor is biztonságot. Bátorságos lakozást, biztonságot. Vagyis nem csak örömöt adsz nekem, és nekünk, nekem is, nem csak örömöt, mégpedig nagyon nagy örömöt, túláradó örömöt a te szereteteddel, kegyelmeddel, hanem még te adsz nekünk békességet is, nyugalmat a szívünkbe, és te adod meg, hogy teljes biztonságba érezzük magunkat. Még akkor is abban érezzem magam, mondja Dávid, hogyha ilyen nagy emberek támadnak reám. És úgy érzem, hogy felmorzsolnak mindjárt. Még ha a hadsereg venne is körül, akkor is békességbe fekszem le, és alszom el, és teljes biztonságba érzem magam, mert bírom a te kegyelmedet, a te szeretetedet. Rám árad, és rám ragyog az. Hát ez csodálatos, testvérek, mert ma is, ha magunkra alkalmazzuk mindezt, hát nem az van, hogy az emberek kérdezgetik, kicsoda láttat jót velünk? Kicsoda, kitől várhatunk valami jót? Nem rosszat akarunk, persze. Senki nem akar betegséget, kifosszák, hogy terrortámadás érje, hogy halál érje utol. Senki nem akarja. Ki hoz ránk jót? Gyurcsány Feri? Orbán Viktor? Valamelyik párt? Valamelyik egyház? Valamelyik Isten, Allah, vagy a Biblia Istene, vagy kicsoda? Kitől várhatunk valami jót? A szomszédtól? És akkor hívő emberként mi azt mondhatjuk, és nem csak mondjuk, hanem ez tapasztalat, hogy hát hozd fel reánk arcodnak világosságát, Uram. Hát kitől várhatunk jót, ha nem tőled? Aki jó vagy, aki szeretsz minket. Ingyen, kegyelemből, Krisztus véré, hozd fel, ragyogtasd ránk a te orcádat. Hadd tudjuk és hadd érezzük a szívünkbe, hogy szeretsz minket, megbocsátottál nekünk, elfogadsz minket, életet adsz nekünk a te egyszülött fiad érdeméért. Hadd érezzük a te szeretetedet, Urunk, akármi van. És akkor mi lesz a mi szívünkbe is? Egy végtelen nagy öröm. Lehet, hogy örülnek a gazdag emberek a világban, örüljenek a kincseiknek, a boruknak, meg a búzájuknak, meg autójuknak, meg a nyaralójuknak, meg akárminek. Örüljenek. De az ő örömüknél nagyobb a mi örömünk, akik tudjuk, hogy Isten szeret bennünket. Ez a lényeg. És ha tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, akkor békességbe fekszünk le. Fenyegessenek akármik bennünket, vagy akárkik. Tomboljanak körülöttünk akárkik. Látható vagy láthatatlan erők és hatalmak. Békességbe fekszünk le, és azonnal elalszunk. Nem vagyunk nyugtalanok. Békénk van. És úgy érezzük magunkat, mintha úgy betakart volna minket Istennek a végtelen szeretete, és biztonságban vagyunk. És ez így is van, valóban biztonságban vagyunk, nem csak itt a földi életünkben vagyunk biztonságban, hanem örök biztonságban vagyunk. Örök biztonságban, mert Jézus azt mondta, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, és az után is velünk lesz. És üdvözít bennünket, és ezt senki nem veheti el tőlünk, támadjanak ránk, akik akarnak. Olyan csodálatos, testvérek, ez, hogy mi is átélhetjük, mi is megtapasztalhatjuk ezt a túláradó örömöt, ezt a belső lelki békességét és biztonságérzést, örök biztonságérzést, ha tudjuk azt, amiről az egész evangélium beszél. Mert Krisztus evangéliuma erről beszél. Az Istennek a szeretet vallomása, vagy szerelmi vallomása hozzánk. Hiszen azt mondja az evangélium, hogy a fiam véréért, csak azért, de azért igen, örök szeretettel szeretlek téged. Megbocsátottam neked. Mindegy, ki voltál. Mindegy, mit fogsz csinálni. Megbocsátottam neked. Te az enyém vagy. Elpecsételtelek magamnak a lelkemmel. Te hozzám tartozol. És téged belevéstelek a tenyerembe. És nem tud onnan senki kikaparni téged. Abszolút biztonságban vagy nálam. Hát hiszel ebben az evangéliumban? Hiszel ebben a meghalt és feltámadott Krisztusban? Akkor örvendezzél, mert érte szeretett gyermeke vagy te is az Istennek. Nos, testvérek, itt van előttünk ez a csodálatos Zsoltár. Dávid Istenhez fordul benne, akit olyannak ismert, ahogy láttuk. Mi ugyanazt az Istent ismerjük Jézus Krisztusban, és ismerjük is meg. Aztán halljuk meg Dávidnak, de inkább Jézusnak a hozzánk szóló prédikációját, amelyben vele szemben való ellenségeskedésünk feladását kéri, és az ő igaz tiszteletét, szívbeli hódolatát ajánlja alternatívaként. És aztán tapasztaljuk meg azt, hogy milyen annak az embernek az öröme, a békéje és a biztonságérzete, aki ő benne bízik, és aki bírja az ő szeretetét. Segítsen bennünket az Úr, hogy a mi Zsoltárunk lehessen egészen ez a negyedik Zsoltár. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy a te szereteted ma is ragyog felénk. Ragyogott ott a kereszten is, mert a mi bűneinket és azok büntetését vetted magadra, és nekünk ott szereztél kegyelmet, megbocsátást, örök életet. Ott érted el azt, hogy ingyen ajándékba kaphatjuk ezeket. Köszönjük néked, hogy onnan is sugárzik felénk, de hogy ma is sugárzik felénk belőled, aki meghaltál, de feltámadtál és élsz, és ott ülsz az Atyaisten jobbján, dicsőségben, és az egész világ felkent királya vagy. Köszönjük néked, hogy ma is ugyanaz a szeretet és jóság sugárzik felénk az evangéliumból. Köszönjük, hogy ezeket érthetjük, és köszönjük, hogy érezhetjük is. Köszönjük néked, hogy a te szereteted sugarai, mint egy rá áradnak a szívünkre, és bennünket végtelen örvendezővé tudnak tenni. Tényleg örömöt adnak a szívünkbe egy szomorú világba, amikor akár magunkra, akár egymásra, vagy a világ eseményeire nézünk, minden elszomorít bennünket. Azt se tudjuk, hogy hova legyünk. De köszönjük néked, hogy mégis a te kegyelmed megvidámít bennünket. Szereteted, örömöt ad a szívünkbe, nagy-nagy örömöt. És köszönjük te néked azt, hogy nem csak azt, hanem még békességet is ad. Megnyugtat minket egy békétlen világba. Látod, hogy ragad ránk ez a békétlenség a környezetünkből, a világunkból. Nézzük, halljuk a híreket, mindenhol a békétlenség, a, a veszekedés, a gyilkolászás. És köszönjük néked, hogy ugyanakkor, mikor rád nézünk, akkor a szeretetet érezzük felénk áradni, és köszönjük néked, hogy megörvendezteted a szívünket, és megbékíted a szívünket. És köszönjük néked, hogy amikor mindenki fél körülöttünk, és rettek, hogy mi lesz, hogy lesz, mi olyan biztonságban tudhatjuk magunkat a te kezedben, onnan senki ki nem téphet minket, legyen az ember, vagy sátáni hatalom és erő. Nincs az a teremtmény, ami elszakíthatna bennünket a te irgalmattól, és ott örök biztonságban vagyunk. Köszönjük néked, hogy Dávid is ezt élte át, és hogy mi is átélhetjük ugyanazt. Segíts bennünket, Urunk, hogy ha netalántán ellenségeskedés volna még a szívünkben irántad, akkor hálószobánk magányába elcsöndesedjünk. Tényleg elcsöndesedjünk, és változtassunk ezen a viszonyon. Segíts hozzátérni bennünket először, vagy éppen újra. Segíts hozzád visszakanyarodnunk, és az elvesztett vonalat fölvenni újra. Bízni benned, követni téged, rád hallgatni, téged tekinteni életünk centrumának. Segíts hozzátérnünk, Jézusunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi igazságunknak, Isten, aki pártfogásába vesz minket. Te vagy a mi irgalmas Istenünk, aki meghallgatsz minket és válaszolsz. És köszönjük, hogy mindig tudhatjuk, hogy te vagy a mi kegyelmes Jézusunk. Áldunk téged ezért a Zsoltárért is, és kérünk, hogy te vésd a szívünkbe minden tanítását. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Áld meg a dolgozó embereket, növeld a gyermekeinket testben, lélekben. Áld meg a fiatalságot tanulásokban, vizsgai időszak közelettén. Minden szempontból vezesd és irányítsd mindnyájunk életét. Te kovácsold egybe gyülekezetünket igazságban és szeretetben. Kérünk arra, hogy tekints a gyászolókra, a megszomorodottakra, a nélkülözőkre. Légy pártfogójuk, légy vigasztalójuk, légy megerősítőjük. Köszönjük néked, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót, hozd fel reánk arcodnak világosságát, ó Uram. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveiteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy presbiter választási folyamatban vagyunk, és az elmúlt napokban a választási bizottság, melynek magam is tagja vagyok, összesítette a beérkezett jelöléseket. Összesen 60 jelölés érkezett, mégpedig 34 főre. A jelölések számaránya alapján a választási bizottság fölterjesztett 17 főt, tehát a legtöbb szavazatokat kapott testvéreinket fölterjesztette a presbitériumnak, hogy közülük hát válassza ki azokat, akiket a szavazó lapra majd feltehet, vagy feltesz. A 17 embert végig kellett kérdeznünk, és ebből ketten azt mondták, hogy ők nem vállalják, nem tudják vállalni különböző érthető okokból, maradt 15 fő. A 15 főnek be kell mutatkoznia röviden itt a gyülekezetben. Ma is bemutatkoznak egy páran, egészen röviden kértem, hiszen javarészt ismerjük is őket, de 5 ember most bemutatkozik szépen. Kérem is őket, hogy jöjjenek. Az első Ács Péter lesz, aztán Földesi András, Gergely János, Nagy Zoli és Tasnádi Szelőd Zoltán. Tehát kérem, hogy jöjjetek ide valahova, és aztán egymásnak adjátok itt a stafétabotot a bemutatkozásnál. Annak idején, amikor majd eljön a hónap végén a szavazás, akkor majd azok szavazhatnak, akik rajta vannak a választói névjegyzéken. Rajta lesz 15 név, és abból majd 12-t kell kiválasztani. Tehát 12-t kell beixelni, akit jónak látnak a testvérek. Most akkor kérem Ács Péter testvérünket, hogy kezdje el a sort. Igen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Ács Péter vagyok. Magamról annyit, hogy nyugdíjas, 67 éves, 4 gyerekem és 10 unokám van. Azt tudom elmondani, hogy a szüleim, nagyszüleimtől én azt kaptam, hogy apró gyerekkoromtól gyülekezetben nőttem fel, és hadd hozzak egy igét, ami a konfirmációs igén volt, a 100. Zsoltár 2. verse, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Ez, ami betöltötte az életemet, és ami összhangban van a mai igével, hogy az Úrban lehet örömet találni. 25 éve vagyunk ebben a közösségben. Akkor azért jöttünk ide, hogy én akkor már vállalati igazgató voltam Matávnál, tehát világi szempontból semmi gondom nem lehetett, de a gyerekeim a magam jövője szempontjából kerestem egy közösséget, ahol a védettséget, a társaságot, az együtt való szolgálatát az Úrnak megtapasztalhatjuk, követjük. És hát azt kell mondanom, hogy az örvendezéseimbe beletartozik, hogy a gyerekeim is, unokáim is folytatták azt az utat, amit én is örököltem a többiektől. Tehát presbiterként ezért folytatnám a munkámat, hogy olyan biztonságos közösségünk legyen, ahova mi magunk, a gyerekeink, unokáink örömmel és a jövőbe bizakodóan az Úrba vetett hittel tudnak együtt lenni és együtt örvendezni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Áldás békesség, kedves testvérek! Nevem Földessé András, jogász vagyok, az önkormányzatnál dolgozom. 92-ben jöttem először ebbe a gyülekezetbe. Az Úr 93-ban hívott el a szolgálatára, itt konfirmáltam. Talán még annyit, hogy Biblia Szövetség Egyesületnek a 6-7-es bibliaiskoláját elvégeztem 5 hét alatt. A IMF, ez egy misszionárius szövetség, annak az iskolájában tanultam kint Angliában egy szemesztert. A legfontosabbnak azt tekintem, hogy mi halljuk ezt a tiszta evangéliumot itt, ez elég ritka, és nagyon fontos az, hogy ez valódi gyakorlattá váljon a mi életünkben, valódi szolgáló közösség lehessünk, és egy olyan közösség, ami felmutatja Krisztusnak a szeretetét. Ez a legfontosabb, hogy egymást szerető, egymást segítő, egymást terhét hordozó gyülekezetté válhassunk, és akik ide bejönnek, láthassák ezt. Tudjuk azokat, akik ide bejönnek, Krisztushoz szeretni, ezt nagyon fontosnak tekintem. Bocsánat, nem beszéltem még a családomról. 8 gyermekünk van, 5 fiú és 3 lány, a legnagyobb 18 éves, a legkisebb 4 éves. Mármint igen, a harmadik kislány az 4 éves. Engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit legyek rendhagyó, és mondjak el egy hitvallásként egy nagyon rövid verset. Ezt nagyon fontosnak tekintem. Ölbe írén hit, remény, szeretet. Izzó lényed mindenen áthat. Hiszek benned, ha bár nem látlak, s remélek benned, s tudom, ha a kör bezárul. Országot feltündököl. S szeretlek, Uram, mindenek felett, éltető láng bennem a szeretet. Ez röpít a mennyekbe, ha meghalok. És nem kell hit, és nem kell remény se. Ott már csak a szeretet ragyog. A szeretet csodája, békessége. És én felmutatom, mint egy csillagot, mert ez a szeretet mindennél nagyobb. Köszönöm szépen.
Áldás békesség, Nagy Zoltán vagyok, biológusként végeztem, és nemesítőként dolgozok. Feleségem, Szilágyi Katalin, ovisi tanosokkal foglalkozik, én a kisifi szolgálataiban veszek részt. 2008 óta járok ide a gyülekezetbe, és az előző ciklusban úgymond pótpresbiterként vettem részt, tehát így valamennyire már belelátok a presbitérium működésébe, és ha megválasztásra kerülök, akkor szeretném a gyülekezetet szolgálni. Nagyon fontos itt, amit előttem is elmondtak, hogy a tiszta ige szólhasson, és mindig olyan döntések szülessenek, ahol Isten, Jézus ugye van a legelőrébb a sorban, és ez a legfontosabb, hogy őt tudjuk követni, őt tudjuk szolgálni. Köszönöm szépen!
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én is Gergely János vagyok. Mi 12 éve járunk a gyülekezetbe, és a feleségemmel, Katival, a három gyermekünk van, Bálint, Márti és Tomi. Általában itt fönt a karzaton szoktunk ülni. Tomi még a gyerekistentiszteleken vesz részt. Én az előző ciklusban, tehát 6 évvel ezelőtt kaptam a presbiteri szolgálatot, és hiszem, hogy minden az életemben Isten akarata szerint történik. Tehát, hogyha ebbe a szolgálatba továbbra is megbízatást kapok, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az Úr akarata. Hálás vagyok a jelölés miatt is. A mindennapi életben, vagy inkább így mondjam, a hétköznapokban, távközlésben dolgozok, már elég régóta, 25 éve. Hoztam egy igét, ami egyébként kapcsolódik a munkámhoz is szorosan, illetve a mai ige hirdetéshez még szorosabban a bizalom. Ez Jeremiás 17-ből, azt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. És 2 verssel később ezt olvassuk, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert sok fordulópont, meg nehéz döntés volt az életemben. Így a családunkkal, a munkával kapcsolatban is sok döntés van a presbitériumi szolgálat alatt is. És volt nem egy olyan helyzet, amikor a körülöttem élő emberek mást akartak, mint amit Isten tanít, meg amit az igéből megismertem. És aztán jó volt utólag meglátni, hogy mennyire jó Istenre támaszkodni, azon van áldás, nem pedig azon, amit akár a világi emberek kérnek. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy bízunk az Úrban. Köszönöm.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Tasnádi Szőcs Zoltán vagyok. Az Úr 24 éve vezetett engem ebbe a gyülekezetbe, úgyhogy akkor én róla még mit se tudtam, de ő tulajdonává tett, ahogy énekeljük. Itt a gyülekezetben megismertem az Úr Jézus Krisztust, és ő az én megváltóm is, Uram. Hát azóta én ide járok, ez a gyülekezet lett a lelki otthonom. Itt ismertem meg feleségemet, Gyöngyvért, és azóta 3 gyermekünk született. Hát foglalkozásomat tekintve én szoftverfejlesztő vagyok. Itt a gyülekezetben, főleg a technikai szolgálatokban és a gyerekmunkában veszek részt. Isten kegyelméből eddig 2 ciklusban is lehettem presbiter. Köszönöm a testvéreknek most is a jelölést, és hát igyekszem továbbra is Isten dicsőségére és a közösség javára tenni mindent. És végezetül én is szeretném kiemelni, hogy nagyon fontosnak tartom, és nagyon hálás vagyok érte, hogy közöttünk Isten igéje újra és újra tisztán megszólal, és ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy mi pedig hálából dicsérjük az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bemutatkozást, foglaljatok helyet. Jövő vasárnap is, ha Isten éltet bennünket, akkor 5-en bemutatkoznának így pár mondatba, és hát jó feleleveníteni, hogy ki kicsoda, micsoda, honnan jött, miben remél, mit szeretne. Legyen áldott az Úr, hogy jó úton járhatunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy A jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, az ifjúsági órát. Hétfőn is megtartjuk, pénteken is a kisifit. A keddi bibliaóránkon Jób könyvével fogunk megint foglalkozni, ha megérjük. És ezen kívül imaórát is a pénteki megszokott időben tartjuk, hittanórákat is, ha Isten engedi, akkor szépen a szokott rendben rendezzük. Jövő vasárnap Kisteleken lesz a Keresztes Nagy Antal szobor avatója. Úgy szeretnénk, hogy innen az Isten tisztelet után, aki szeretne, kijöhet, vagy kivisszük autóval, és ott részt vehetünk az Isten tiszteleten, és utána sor kerül erre a szoboravatóra. Énekel majd az énekkarunk is egy éneket, a kis harangzenekar is játszik valami szép zenét ott a téren, és utána egy kis állófogadás is lesz az önkormányzat rendezésébe. Aki tud, szeretettel várjuk. Tehát jövő vasárnap, november 12-én 12 órától lesz egyébként ez az alkalom, de 11 órától az Isten tisztelettel kezdődik. Jövő vasárnap, ha onnan visszajöttünk, délután 16 órakor házaspáros alkalom is lesz. Itt a gyülekezetben ifja Pauk János és kedves felesége fogják majd tartani. Tehát jövő vasárnap két program is lesz, készüljünk ezekre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 450. dicséretünket. A 450. dicséretünket mindegyik versével énekeljük. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Mind az 5 versével énekeljük, és aztán nemzeti imádságunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.